Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Egy egyszerű történetet szeretnék a ma délelőtt felidézni a Szentírásból, egy egyszerű történetet, amelyre nekem évekkel ezelőtt irányult a figyelmem, és nyilván azért vettem ezt elő, és azért gondoltam, hogy erről szólok, mert megérintett engem. János evangéliumának az első fejezetéből olvasnék el egy néhány ígét, egy egyszerű történetet. János evangéliuma első fejezet, és ott a 35. verstől olvasom. János evangéliuma első fejezet 35. versétől így hangzik. Másnap ismét ott állt János és kettő az ő tanítványai közül. És ránézvén Jézusra, amint ott járt, mondta, imi az Isten báránya. És hallotta őt a két tanítvány, amint szólt, és követték Jézust. Jézus pedig hátrafordulván és látván, hogy követik, azok mondanékik, mit kerestek. Azok pedig mondának néki, rabbi, ami megmagyarázva azt teszi, mester, hol lakol? Mondanékik, jöjjetek, és lássátok meg. Elmentek, és meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon, volt pedig körülbelül 10 óra. A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották és őt követték, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. Találkozék ez először a maga testvérével Simonnal, és mondta néki, megtaláltuk a Mesiást, ami megmagyarázva ezt teszi, Krisztus, és vezette őt Jézushoz. Eddig olvasnám ezt az ígét, ezt az ige szakaszt. Ugye valóban egyszerű történet, olyan szépen írja le János, a tanítvány János ezt a történetet, hogy ahogy olvassa az ember, szinte ott találja magát a történetnek a közepén, mintha egy cselekvője vagy közvetlen szemlélője lenne ennek a történetnek. Ugye a keresztelő János, illetve András és János, ugye a keresztelő Jánosnak voltak a tanítványai. Ugye ez a történet elmondja, hogy az első tanítványok hogyan is csatlakoztak Jézushoz, hogyan is kezdték el őt követni. Érdemes megjegyezni, ugye kik voltak az első tanítványok, akik követni kezdték Jézust. Ugye András és János, a tanítvány János. És úgy olvassuk a történetben, hogy keresztelő Jánossal, ugye keresztelő Jánosnak, ha össze kellene foglalnunk az üzenetét, talán két fő pontban foglalhatnánk össze, amivel ő szólt a néphez, amivel ő szólt a zsidókhoz, az emberekhez. Ugye az egyik az a bűnökre, a megtérés, ugye a bűnöknek a bocsánata, a megtérésnek az üzenete. És volt egy másik üzenete, amely arról szólt, hogy utána jön majd valaki. Utána jön majd valaki, akit hallgatni kell, azt mondta, őt hallgassátok, őt kövessétek majd. És egy ilyen alkalommal, amikor János ott állt az emberek között, keresztelő János ott állt az emberek között, és vele a tanítványai, és Jézus is megjelent keresztsége után, nem sokkal megjelent az emberek között, az embereknek a figyelme nem irányult rá. Nyilván mással voltak elfoglalva, nem irányult az emberek figyelme Jézusra, és egy ilyen alkalommal nem először, keresztelő János odafordul a tanítványaihoz, és azt mondja, hogy imi az Isten báránya. Úgy mutatja be Jézust, mint az Isten báránya. Nem tudom, hogy a tanítványok rögtön gondoltak-e arra, hogy mit is jelent ez. Ugye mit is jelent ez, amikor azt mondja keresztelő János Jézusról, hogy az Isten báránya, hogy eszükbe jutott-e mindaz az áldozati bárány, amelyet annak idején talán ők is, és hát nyilván nagyon sok zsidó vitt a templomba, és elmondta az ő bűneit, és amelynek következtében a báránynak meg kellett halni. Azt mondja keresztelő János, hogy itt van az az ember, itt van az a valaki, aki mindezt jelképezte, aki jelképezte ezt a bárányt. És mikor hallották ezt a két tanítványt, úgy olvassuk a történetben, akkor követni kezdték Jézust. Ugye azt mondtam, hogy keresztelő Jánosnak két fő üzenete volt, hogy az egyik az, hogy jönni fog majd valaki én utánam, akinek én útkészítője vagyok, és akit majd követni kell, aki a Messiás lesz. És itt teljesedik be keresztelő Jánosnak ez a proféciája, vagy jövendőlése. Itt teljesedik be az, hogy az ő két tanítványa, aki eddig őt hallgatta és őt követte, hogy Jézust kezdi el követni. Az ember úgy elgondolja, hogy vajon milyen érzés, milyen gondolat lehetett keresztelő János szívében. Bár igazán sokat nem kell gondolkodni, hiszen tudjuk, hogy János biztatta az ő tanítványait, hogy őt kövessétek, őt kövessétek. Azt látjuk itt a történetből tovább olvasva, hogy amikor Jézus látja, hogy ez a két tanítvány követi őt, úgy olvassuk, hogy hátrafordult, és kérdezi tőlük, hogy mit kerestek. Mit kerestek? Ugye ez magában ez a kérdés, mondhatnánk, hogy szokványos. Tudni szerette volna Jézus, hogy mit keresnek? Mi az, amit akartok? Mit szeretnétek? A válasz talán már kevésbé szokványos, hiszen a tanítványok, ugye András és János nem mondta el, hogy ő miért is jöttek. Mit keresnek? Mit szeretnének Jézustól? Ugye nem szokványos a válasz, azt mondják itt a tanítványok, ugye András és János, hogy hol lakol? Azt mondja, Mester, hol lakol? Hol laksz? Persze tudjuk azt, hogy nem Jézusnak a címére voltak kíváncsiak, hiszen neki ilyen nem volt. Ugye mindig az ő követői barátainak a jó indulatára volt utalva. Nem volt saját lakása, nem volt saját otthona. De ez a két tanítvány szerette volna tudni, hogy hol lakik. Vajon miért? Ugye vajon miért? Ugye az életnek egy döntő kérdése előtt álltak. Az élet egy döntő kérdése előtt álltak. Szerették volna tudni, szerettek volna több időt tölteni nyilván ezzel a valakivel. Nagyon sok messiási jövendőlést, talán ha nem is sok, de több messiási fellépést megtapasztaltak már. Vajon ő is a sok közül, gondolhatták. András és János szerette volna látni, hogy Jézus hol lakik. Hogy viselkedik a mindennapokban, hogy viselkedik, milyenek a mozdulatai, milyen az otthona, milyen környezetben lakik. Ha visszaemlékszünk, amikor Jézust keresztre feszítették, és nem volt a tanítványaival. Nem volt ott Andrással és Péterrel. Akkor a tanítványok úgy visszagondoltak arra, ugye visszaemlékeztek arra, hogy felidézték az emlékezetükbe, visszagondoltak arra, hogy hogyan szelte meg a kenyeret. Milyenek voltak a mozdulatai, milyen volt a hanglejtése, ugye amikor találkozott a tanítványokkal a feltámadása után. Ez a két tanítvány, András és János, szerette volna látni Jézust az egyszerű hétköznapokban, az egyszerű mozdulatokban. Milyen az otthona, hogyan él, mi az, amit tesz. És úgy olvassuk a történetben, hogy Jézus örömmel fogadja őket. Jézus örömmel fogadja őket, azt mondja nekik, jöjjetek és lássátok meg. Elmentek és meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Volt pedig körülbelül 10 óra. Ugye a zsidók reggel 6 órától számították az időt, hát ha 6 órához hozzáadunk 10-et, az délután 4 óra volt, tehát ugye ez a történet, ez a cselekmény ennek a napnak a délutánján, főleg a délutánján játszódik. És tovább olvasva ugye azt látjuk, hogy mi volt az eredménye, mi volt a következménye, mi volt az eredménye ennek a találkozásnak. Ugye úgy olvassuk itt a történetben, hogy a kettő közül, ugye János evangélista olyan szerényen nem is nevezi meg magát, azt mondja, hogy kettő közül az egyik, amikor hazament, András, ugye amikor hazament, akkor ment az ő testvéréhez, Péterhez, Simon Péterhez, és azt mondja, egy nagyon egyszerű, nagyon rövid mondatot mondott neki. Szóval nagyon egyszerű, maga a történet is egyszerű, de talán ez a mondat, ennek a mondatnak az egyszerűsége talán még inkább megragadó. Azt mondja, megtaláltuk a Mesiást. Megtaláltuk a Mesiást, és azt mondja, hogy is vezette őt Jézushoz. Kedves gyülekezet, ebből a történetből, de különösen ebből az egyetlen egy rövid mondatból megtaláltuk a Mesiást. Azt mondja, láthatjuk azt, megtanulhatjuk azt, hogy nekünk hogyan kell emberekért munkálkodni. Hogyan kell emberekért munkálkodni. Jézus nem arra tanította az ő követőit, hogy tömegekért munkálkodjanak. Nem arra tanította, hogy tömegeket szóljanak, bár nyilván ennek is van jelentősége, és van, amikor, és lesznek majd talán köztünk is, akik tömegekhez, sok emberhez fognak szólni, vagy szólnak. De azt mondja, ebben a történetben Jézus azt tanítja meg, hogy mi hogyan munkálkodjunk egyes emberekért. Sőt, itt talán hadd hívjam föl még egy dologra a figyelmet, ami ez különlegesség ennek a történetnek. Hogyan munkálkodjunk a mi családtagjainkért, a mi testvéreinkért, a mi rokonainkért. Ez talán még nehezebb, nem? Ez talán még nehezebb, mint általában az egyes emberekért munkálkodni. Hogyan munkálkodjunk testvéreinkért, családtagjainkért, rokonainkért? Ugye nekem is van testvérem, és a nyilván családtagom is, akiről szeretném azt, hogy ő is megismerje az Istent, hogy itt legyen a gyülekezetben, és gondolom sokan vagyunk így, hanem mindannyian így vagyunk itt. És így bennünket is érdekelhet ez a kérdés, vagy bennünket is megfogalmazódhat a gondolat, hogy hogyan is munkálkodjunk a mi rokonainkért, a mi barátainkért, a mi testvéreinkért. Olyan valakikért, akik előtt nem könnyű megszólalni. Nem könnyű megszólalni, hiszen ismernek bennünket, ismerik a mi hibáinkat, talán ismerik a mi gondolatainkat, ismerik a mi érzéseinket. És azt mondja, ez a történet azt mondja, hogy meg tudjuk őket szólítani, meg lehet őket szólítani, mint ahogy András meg tudta Pétert szólítani. Figyeljük csak meg ezt az egy mondatot, ezt az egyszerű kis mondatot. Azt mondja ez a mondat, hogy megtaláltuk a Mesiást. Az ember úgy barátkozik vele, és próbálja elgondolni, hogy vajon hogy hangozhatott ez a mondat Andrásnak a szájából. Megtaláltuk a Mesiást. Azt mondja, nem azt mondta András, hogy találtunk valakit, akit talán neked is meg kellene nézni. Találtunk valakit, egy érdekes szemét, egy érdekes embert, akiről úgy gondoljuk, hogy ő talán más, mint a többi fellépő, más, mint a többi Mesiás jelölt. De nem azt mondta, hogy úgy gondoljuk. Nem azt mondjuk, hogy talán. Azt mondja, hogy Andrásnak ez az egyetlen egy mondata, megtaláltuk a Mesiást, ez egy olyan mondat volt, amit Péter számára lefegyverző volt. Úgy olvassuk, hogy és vezette, és másnap ment ő is Jézushoz. Látni akarta Jézust. Kedves gyülekezet, egyszerű volt ez a mondat, de Péter számára mégis egy lefegyverző mondat volt. Egyszerű volt ez a mondat, de annak a Péter számára, akiről ha végignézzük az életét, és végiggondoljuk az életét, talán nekem egy mozzanat jut eszembe, két mozzanat jut eszembe, az egyik talán a halfogásnak a története, hogy amikor egész éjszaka haláztak, és Jézus mondja nekik, hogy reggel, hogy fogtatok-e valamit, és mondja, hogy nem, semmit. És mondja nekik Jézus, hogy vessétek csak ki a hálót a hajónak a jobb oldalára, bal oldalára, nem emlékszem pontosan. És azt mondja Péter, hogy megtettük mi rá ezt. Nem látom értelmét. Igaz, aztán megtettem, mert azt mondja, hogy te mondod, akkor megteszem, de azt mondja, értelmetlen dolog. Értelmetlen dologban nem szívesen fektetek energiát. Vagy a másik ilyen történet, amikor Krisztus meghalt, ugye keresztre feszítették, és a tanítványok ott vannak. Ott van egy néhány tanítvány, ott ül egyedül, az ő bánatukba, az ő szomorúságukba, és egyszer megszólal az egyik, talán éppen Péter, hogy ő meghalt, ő halott. Az egész kútbe esett, amire hittünk, amiben reménykedtünk, amire vágytunk, amit gondoltunk, ami a reménységünk volt. Azt mondja, az egész kútbe esett. Nincs értelme annak, hogy itt üljünk. Menjen mindenki a dolgára, menjünk vissza halászni. És ez a Péter, amikor hallja ezt a mondatot, hogy megtaláltuk a Mesiást, úgy olvassuk a történetben tovább, hogy és másnap ő is ment. Kedves gyülekezet, ez a mondat úgy hangzott Péter számára, hogy ő is látni akarta Jézust. Látni akarta Jézust. És most hagyd tegyek itt egy kicsi kitérőt, majd nyilván érteni fogjátok, hogy miért mondom el ezt a történetet. Néhány évvel ezelőtt, talán két évvel ezelőtt történt meg, hogy az egyik budapesti gyülekezetünkből megkerestek, hogy vállaljak el valakit keresztségi tanításra. Gondolkodtam a dolgon, hiszen keresztségre valakit felkészíteni, nem csak, hogy időigényes, de hát nyilván egy olyan felelősségteljes valakit Krisztushoz vezetni, hétről hétre találkozni vele, beszélgetni vele, megismerni, közel kerülni hozzá, megnyitni őt, hogy elmerje mondani a gondolatait, érzéseit, az nem egyszerű dolog. De talán ennek a kérésnek a bonyolultságát még az is adta, hogy ez a valaki egy hölgy volt. És elmondták, hogy van ennek egy barátja, aki most találkozott a Biblia igazsággal, korábban nem sokat hallott róla, most találkozott a Biblia igazságával, és hát ő is szeretne ott lenni ezeken az alkalmakon, ezen a keresztségi tanításokon, és majd meglátjuk, mi lesz az eredménye. És még a mai napig emlékszem, hogy előttem van, megbeszéltük ezzel a hölgyel, ma már ugye testvérünk, hiszen a legutóbbi keresztségen megkeresztelkedett, megbeszéltük, hogy az egyik szombat délután itt találkozunk. Ugye ő eljött, az ismerkedésnek az izgalmával itt leültünk elől beszélgetni, hogy lássuk, hogy tudunk-e együtt gondolkodni majd. És hát ilyenkor ugye elhangzott tőlem is az a kérdés, ami rendszerint elhangzik talán mindannyiunk szájából, amikor megismerünk egy új keresztelendőt, hogy hogyan ismerted meg az Istent, hogyan döntötted el, mi volt az a lökés, mi volt az indító rúgó, ami segített abban, hogy te ezen az úton járj. És ő elmondta nekem, hogy ő Romániában nőtt föl, Erdélyben nőtt föl, és hát egy olyan családban, ahol nem volt egyszerű az élete. Az édesanyjának nem volt könnyű természete, de hát kimondhatnám azt, hogy melyikünknek könnyű a természete. És nem volt könnyű a természete, és elég sokszor voltak a családban feszültségek, vitatkozások. Amit ő 10-10-valány évesen nehezen élt meg. És azt mondja, egyszer csak felfigyelt arra, hogy amikor az édesanyja elkezdett járni gyülekezetbe, elkezdett járni imaházba. És ő csak annyit érzékelt ebből, hogy az édesanyja elkezdett megváltozni. Más ember lett, elkezdett megváltozni. Nem voltak már veszekedések, nem voltak vitatkozások, más lett ez az édesanyja. És azt mondja, hogy amikor átjött ide Magyarországra, és hát egy rosszul sikerült házasság után ő is kereste az Istent, és látta a saját hibáit, akkor visszaemlékezett erre a mozzanatra, amit úgy 10-10-valány évesen szerzett. Hogy az ő édesanyja elkezdett járni gyülekezetbe, és más lett, és elkezdte keresni az Istent. Ma már megkeresztelkedett. Kedves gyülekezet, miért is mondtam el ezt a történetet? Miért is mondtam el ezt a történetet? Aki más ember lett, annak nem kell sokat beszélni. Ugye? Aki más ember lett, nem kell sokat beszélni. Az elég, ha csak annyit mond. Megtaláltuk a Mesiást. Ott nincs szükség hosszú mondatokra. Ott nincs szükség teológiai fejtegetésekre. Azt mondja, ott elég ennyi, mint amit András mondott Péternek. Megtaláltuk a Mesiást. Megtaláltuk a Mesiást. És miért mondom ezt? Mert kedves gyülekezet, a rokonaink, a családtagjaink, akik ismernek bennünket, akik tudják, hogy kik vagyunk, akik tudják a mi hibáinkat, ami tudják a mi gyengeségeinket, de akik látják a mi megváltozásunkat, azok számára, a mi ajkunkon az ige, az hitelesen hangzik. Ott nem kell többet mondanunk, mint hogy megtaláltuk a Mesiást. Mert számukra ez hiteles lesz, mert látni fogják azt, ők ismertek bennünket, látták a hibáinkat, de látták azt is, hogy mi más emberek lettünk. Szóval megtaláltuk a Mesiást. Akkor azt fogják mondani, amit az Ószövetségben mondott egy ember egy prófétának, hogy a te ajkadon az Isten igéje igazság. A te ajkadon az Isten igéje igazság. És kedves gyülekezet, az Isten igéjének így kell terjednie. Krisztus erre tanította az ő tanítványait. Az Isten igéjének így kell terjednie. Amikor Jézus a mennybe ment, azt mondja, hogy apostolok cselekedeteinek az első fejezetében olvashatunk ott a 8. versben, hogy lesztek nékem tanúim. Azt mondja, lesztek nékem tanúim. Azt mondja, a ti életetek, a ti mozdulataitok, a ti megváltozott életetek fog tanúskodni arról, hogy az én követőim vagytok. Azt mondja, hogy az én követőim vagytok. Jézus nem mindig követték tömegek. Nem mindig, nagyon sokszor, főleg a szolgálata elején. Ugye főleg a szolgálata elején találkozunk azzal, hogy nagyon sokan követték Jézust. Tömegek voltak körülötte, érdekes mindenki, nagyon sokan mentek hozzá kéréssel. Van, aki azt mondta, gyógyíts meg. Van, aki azt mondta, hogy vitte a rokonát, barátját, hogy gyógyítsa meg. Van, aki azt mondta, hogy válaszolj nekünk erre a kérdésre. Te mit mondasz? Mózes ezt mondta, válaszolj nekünk erre a kérdésre, ha Isten fia vagy, akkor válaszolj nekünk. Ugye ez a két tanítvány érdekes, nem kérdéssel ment hozzá. Azt mondta, hogy szeretnénk, Mester, hol lakol? Szeretnénk veled tölteni egy napot. Nagyon sokan jöttek Jézushoz, tömegek követték. Aztán egyik alkalommal, amikor Jézus elmondta, hogy őt követni, ugye az azt jelenti, hogy befogadni az ő életét. Azt mondja, hogy az én testem a kenyér, az én vérem pedig ital. És akkor azt mondták a tanítványok, ugye, akik ott voltak körülötte, mint egy 70-en. Azt mondja, nehéz beszédes, kicsoda hallgathatja. Azt mondták, menjünk vissza az életbe. Mi ezt nem hallgathatjuk, mi ezt nem akarjuk. És ott maradt Jézus körül 12 tanítvány, és Jézus odafordul hozzájuk, és azt mondja, hogy ti is el akartok menni. Nem sokan voltak körülötte. Azt mondja, ti is el akartok menni. Jöttek a farizeusok, és mondták, hogy hát te jöttél az Istentől, te vagy az Isten fia. Hát nézd meg, mennyien vannak körülötted. Alig egy tucat ember az, aki kíváncsi rád. Nézd meg, a jeruzsálemi templomba pedig mennek az emberek, sokan vannak, tódulnak az emberek. Te jöttél az Istentől. És akkor Jézus elmondta a mustárma példázatát. Ugye fel tudjuk idézni? Mustárma példázata. De azt mondja, hogy hasonlítom, mihez hasonlítom az Istennek országát? Azt mondja, hasonlítom azt a mustármaghoz, amely kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, fává lesz. Annyira, hogy reászálnak az égi madarak, és fészket raknak rajta. Vagy mihez hasonlítsam az Isten országát? Azt mondja, hasonlítom azt a kovászhoz, amelyet vévén az asszony három mérce liszt belegyítve, míg az egész meg kell. Kedves gyülekezet, Jézus arra tanította az ő követőit, arra tanította az ő tanítványait, hogy az Isten országa az mindig kicsiből indul ki. Az Isten országa az mindig kicsiből indul ki. Azt mondja, az Isten országa mindig belőled, tőled indul ki. Azt mondja, hogyha befogadtad az Istent, ha az Isten meg tudott téged változtatni ebben vagy abban a dologban. Egyszer tőlem is feltették ezt a kérdést. Nem tudom, tőletek kérdezték már. Mit kezdesz te a kereszténységeddel? Miben változtatott meg téged a kereszténység? Ha oda fordulna hozzátok valamelyik rokonotok, el tudnátok mondani hitelesen? El tudnátok mondani hitelesen? Miben változtatott meg a kereszténység? Kedves gyülekezet, Krisztus azt mondja, hogy ha elfogadod, ha befogadod őt az életedben, ha érzed munkáját a lelkedben, ha érzed, hogy megváltoztatott téged, akkor ezt neked el kell mondani. Akkor ezt neked el kell mondani, és olyan egyszerű szavakkal, mint ahogy azt András tette. Olyan egyszerű szavakkal, mint ahogy azt András tette, mint ahogy András mondta Péternek, megtaláltuk a Mesiást. Azt mondja, nem azt mondta, hogy úgy gondolom, nem azt mondta, hogy úgy vélem, talán találtunk valakit, azt mondja, ebbe bizonyosság volt. Ez nem valószínűség volt. Ugye nekem olyan a munkám, hogy amikor ki szeretném kalkulálni az árakat a munkám kapcsán, akkor megnézem, milyen az időjárás. Megnézem, hogy mozognak az árfolyamok. És egy valószínűséget állítok föl. Körülbelül erre lehet számítani. De itt azt látjuk, hogy András nem azt mondta, hogy valószínűleg megtaláltuk a Mesiást. Kedves gyülekezet, ebbe egy bizonyosság volt, ebbe egy biztosság volt, ebbe egy bizonyosság volt, hiszen az élet nagy kérdéseiben az emberek bizonyosságot akarnak. Az élet nagy kérdéseiben az emberek bizonyosságot akarnak, nem valószínűséget. Van, ahol el lehet boldogulni a valószínűséggel, de az élet nagy kérdéseiben csak a bizonyosság az, ami érdekli az embereket. Azt mondja András, megtaláltuk a Mesiást. Ugye egy nagyon egyszerű mondat volt. Nagyon egyszerű mondat volt, és Péter nem keresett kibúvót, nem szabadkozott. Péter nem keresett kibúvót, nem szabadkozott. Érezte, hogy ebben ez megszólítja a lelkét. És mit gondoltok, mi volt az, ami miatt meg tudta szólítani Pétert? Mi volt az, ami miatt Péter nem szabadkozott? Nem mondta azt, hogy menjünk halászni, mert különben is nagyon sok dolgom van. És nagyon sok messiás föllépett már. Talán ő is egy a sok közül. Mi volt az, ami miatt Péter nem mondta, nem szabadkozott? Kedves gyülekezet, emiatt ebben az egyszerű mondat mögött, az egyszerű mondat mögött tapasztalat volt. Tapasztalat volt. Azt mondja, megtaláltuk a Mesiást. Ez úgy hangzott Andrásnak a szájáról, hogy ez meggyőző volt. Ez magával ragadta Pétert. Azt mondja, ez mögött tapasztalat volt. Kedves gyülekezet, ha a mi mondataink mögött nincs bizonyosság, ha a mi életünk mögött nincs bizonyosság, akkor mi mondhatunk bonyolult mondatokat. Akkor mi elmondhatjuk a bibliai teológiának nagy részét a mi ismerőseinknek, a mi rokonainknak. Nagyon sok érdekes dolgot el lehet mondani, de ha mögötte nincs bizonyosság, ha nincs az a bizonyosság, ami Andrásnál is ott volt, akkor nincs benne erő. Mondtunk már olyan mondatokat, amelybe éreztük, hogy nincs erő. Kedves gyülekezet, ha nincs mögötte tapasztalat, ha mi nem tudjuk elmondani azt, hogy az Isten ebben és ebben a dologban bennünket megváltoztatott, ha mi nem tudunk válaszolni arra a kérdésre, fölteszik nekünk, hogy mi az, amiben, mit adott neked a kereszténység, miben változtatott meg, ők nem látják rajtunk, hogy mi más emberek lettünk. akkor a mi mondatainkban nem lesz erő, nem lesz tapasztalat. Amikor Jézus visszament a mennybe, és a tanítványokra ugye rábízta az evangélium hirdetésnek a szolgálatát, úgy ír Ellen White a Apostolok története című könyvnek a 20. oldalán, mindjárt az elején. Úgy olvasom itt a Nagy parancs című fejezetből. Azt mondja, az üdvözítő tudta, hogy semmiféle érvelés. Azt mondja, semmiféle érvelés. Legyen az bármilyen logikus. Nem lágyítja meg a kemény szíveket. Nem törheti át a világias gondolkodást és önzés kérgét. Azt mondja, legyen az üdvözítő tudta, Jézus tudta azt, hogy bármilyen érvelés, legyen az bármilyen logikus, bármilyen legyen az bármilyen értelmes, azt mondja, nem lágyítja meg a kemény szíveket, nem törheti át a világias gondolkodás és az önzés kérgét. Az evangélium csak akkor hatásos, ha azt forró szívűek és beszédes ajkak hirdetik, kiket áthat annak az ismerete, aki elhívta őket. Azt mondja, az evangélium csak akkor hatásos, ha azt forró szívek és beszédes ajkak hirdetik, akiket áthatott annak az ismerete, akik tapasztalatból megismerték az Istent, akik el tudják mondani, hogy engem ebben és ebben a dologban megváltoztatott, akik minden nap, legyen az akármilyen kis dolog, minden nap tapasztalatot szereznek az Istennel, megfigyelik, hogy az Isten hogyan van jelen az életükben. Akik gondolnak arra, hogy az Isten most is látja őket. Akik gondolnak arra, és tudják azt, hogy bármikor fordulhatnak az Istenhez. Bármikor kérhetik őt, akár semmit érő dolgokban, akár olyan dolgokban, amit talán elfelejt az ember, vagy gondolnánk, hogy gyorsan elfelejt az ember. Azt mondja, hogy ha nincsenek ilyen tapasztalataink, nem tudunk hitelesen beszélni az Istenről. Azt mondja, hogy semmiféle logikus érvelés nem lágyítja meg az önző kérges szíveket. Azt mondja, hogy ott olyan beszédes ajkaknak kell lenni, amely mögött erő van, amely mögött tapasztalat van. És kedves gyülekezet, tapasztalatot itt nem tudunk gyűjteni. Itt legfeljebb csak beszélni tudunk róla. Tapasztalatot csak a hétköznapokban, az egyszerű kis dolgainkban, a mindennapi életünkben, amikor olyanért kérjük az Isten segítségét, amit jellegtelennek gondolunk, amit kicsinek gondolunk, de tudjuk, hogy az Isten itt van az életünkben, ő lát minket, és mi rábízzuk a mi életünket, és kérjük, hogy oldja meg ezt az élethelyzetet. Egyszerű tapasztalatokban. Kedves gyülekezet, tapasztalatot itt nem tudunk gyűjteni. Itt legfeljebb csak beszélni tudunk róla. A mi kereszténységünk nem attól függ, hogy eljövünk ide, vagy nem jövünk el. A mi kereszténységünk attól függ, hogy az élet egyszerű hétköznapjaiban megtapasztaltuk-e az Isten átalakító hatalmát. Andrásnak egy délután elég volt ahhoz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy Jézus a Messiás. Ugye egy délután elég volt. Egy délután elég volt ahhoz, hogy ő odaálljon Péter elé, és azt mondja, olyan lelket megérintő módon, megtaláltuk a Messiást. Andrásnak erre egy délután elég volt, a zsidó nép 3,5 évet kapott arra. Hogy felismerjék őt. 3,5 évet kapott arra, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy Jézus a Messiás. És megbizonyosodtak róla. 3,5 évet kaptak. János evangéliuma úgy kezdődik, hogy Jézus az övéi közzé jött. Be tudjuk fejezni ezt a mondatot? Az övéi nem fogadták be őt. Úgy írja az előző vers, hogy a világba jött, de a világ nem ismerte meg őt. A világ nem ismeri Jézus Krisztust. A világ nem ismeri őt, de az övéi ismerhetik őt. A zsidó nép nem akarta befogadni. A zsidó nép azt mondja, hogy nekünk nem kell ilyen megváltó. Ők nem akarták rábízni az ő életüket. Azt mondja, hogy 3,5 évet kaptak erre, hogy megbizonyosodjanak róla, hogy Krisztus a megváltó, hogy Jézus a Messiás. Pedig hát átéltek csodákat, gyógyításokat. Ugye, gyönyörű tanítás, nem? 3,5-ig kevés volt arra. Andrásnak egy délután elég volt arra, hogy ő megbizonyosodjon arról, hogy Jézus a Mesiás. Kedves gyülekezet, mi is megbizonyosodhatunk. Mi is megbizonyosodhatunk erről. Mi is, a mi életünkkel. A zsidó népnek 3,5 év kevés volt. De van a Szentírásban egy nép, hogy befogadják Jézust. Ugye úgy idéztük az ígét, hogy az övéi közzé jött, de az övéi nem fogadták be őt. De van a Bibliában, van a Szentírásban egy nép, amelyre szintén azt írja, hogy Jézus az ajtón kívül van. Ugye vissza tudunk emlékezni, hogy melyik nép ez? Azt mondja, hogy Jézus az ajtón kívül van. Andrásnak egy délután elég volt, hogy ezt megtapasztalja. A zsidó népnek 3,5 év kevés volt. Kedves gyülekezet, a laudíciai korszakban azt mondja, hogy a laudíciai korszak ugyanúgy nem akarja befogadni. Nincs bent Krisztus. Azt mondja, az ajtón kívül vagyok, és zörgetek. Kedves gyülekezet, mi 1000 dologból láthatjuk, hogy Jézus a megváltó. 1000 dologból. Én hiszem azt, hogy mindannyian átéltünk tapasztalatokat vele. Amikor szombat reggelente jövök ide a gyülekezetbe, nagyon sokszor eszembe jut, hogy hogyan is vásároltuk ezt a gyülekezetet. Nem tudom, visszaszoktatok erre gondolni. Ki az, aki visszagondol erre időről időre? Ugye mi is a Bencol utcába voltunk, ugye van itt valaki, aki oda járt a Bencol utcába, és ugye az volt a szívünk vágya, hogy hát legyen egy olyan helységünk, legyen egy olyan imaházunk, amelyben több helység van, ahol vannak termek, ahol el tudunk különülni, ahol külön tudunk ebédelni, és van egy imatermünk, ahol el lehet csendesedni, és lehet imádkozni. Ugye emlékeztek, hányszor megfogalmaztuk ezt? Hányszor megfogalmaztuk, hogy de jó lenne egy olyan imaház? És akkor elkezdtük keresni. Mentünk a közösségvezetőihez. Mondták, keressetek, de nincs rá pénzünk. Nincs rá pénzünk. Mi elmentünk és kerestük. Ugye kerestek egy néhány testvér, mentek egyik helyről a másikra, találtunk valahol a 13. kerületben hasonlót, mint a Bencúr utca. Azt mondtuk, nem, akkor inkább maradunk a Bencúrba. Hát ez sem oldja meg a problémánkat. Nem tudom, hogy ki az, aki hitt benne végig, hogy találunk egy olyan imaházat, amely megfelel nekünk. És aztán egyszer jött az egyik testvérünk, hogy találtam egy helyet. Eljöttem megnézni, és látom, hogy itt ki lehet alakítani egy szép termet. Látom, hogy fönt lehetnek kis termeink, amikre vágytunk. Ugye mindez úgy, hogy azt mondták, nem tudunk segíteni, nem áll úgy a közösség. Azt mondja, 1000 és 1000 dologból tapasztalhatjuk, hogy Krisztus a Messiás. Szóval nem áll úgy a közösség. És egyszer csak elkezdtük, és újból és újból helyére kerültek ugye a dolgok. Ugye van itt Zsolt, ugye, aki mesélhetne erről, ő volt az, aki itt vezette az építkezést. És egyszer csak kialakult egy szép imaházunk, és nem csak, hogy külön termeink lettek. Nem tudom, hogy ki az, aki szokott erre gondolni, amikor ide jön szombat reggel. Szóval itt vagyunk a belvárosba, a belvárosnak a szívébe, és itt van egy olyan imaház, amelynek külön udvara van. Én azért mindig hálás vagyok. Nem zavarunk senkit. Nem az utcára lépünk ki, hanem itt van egy külön udvar, ahol meg tudunk állni, és tudunk beszélgetni. De milyen messziről indultunk? 1000 és 1000 tapasztalat lehet a mi életünkben. 1000 és 1000 tapasztalat lehet az ilyen, de lehet kisebb is, amelyet mi elmondhatunk, amiről elmondhatjuk azt, hogy megtaláltuk a Messiást. Amiről látható az, hogy nekünk az életünkben az Isten változást hozott, hogy mi más emberek lettünk. Kedves gyülekezet, ennek az egy mondatnak, mi volt az erőssége, mi volt a súlya, megtaláltuk a Messiást. Ne felejtsük el, hogy nekünk emberekért, rokonainkért munkálkodnunk egyszerűen kell. András csak egy egyszerű mondatot mondott. És a másik, ami ott volt ebben az egy mondatban, ugye az a bizonyosság, az a tapasztalat. Azt mondja, megtaláltuk a Messiást, ebben bizonyosság volt, ebben tapasztalat volt. De volt ennek a mondatnak egy harmadik része is. Volt ennek a mondatnak egy harmadik mozzanata, ami viszont nem volt benne. Valami hiányzott ebből a mondatból, és Pétert ezért tudta megszólítani András. Hiányzott ebből a mondatból valami, ami ha benne lett volna minden bizonnyal, Péter nem állt volna szóba vele, és nem indult volna másnap, hogy kit is talált meg, ki az a Mesiás, kire mondta azt András, hogy megtaláltuk a Mesiást. Egyszerűen szólt ez a mondat, tapasztalat volt mögötte, de hiányzott ebből a mondatból valami, ami a mi életünkben azért ott lehet. Ami a mi életünkben ott lehet. Emlékszem, amikor gyerek voltam, és már úgy felfogtam a bibliai történeteket, hát nyilván engem is először a bibliai történetek és a példázatok azok, amelyek megérintettek, amelyek lekötötték a figyelmemet. És hát van a Bibliában egy példázat, amely mindannyiunk számára ismerős, talán elsők között halljuk, vagy ismerjük meg, ez pedig a tékozló fiúnak a példázata. A tékozló fiúnak a példázata. Ugye nagyon könnyen megfogott az apának a viselkedése. Ugye az apa, aki ott várja a fiát, várja, néz a távolba, hogy mikor érkezik vissza az ő szeretett fia. Bízott benne, hogy vissza fog jönni. De van ennek a történetnek egy harmadik szereplője is. Ugye van egy harmadik szereplője, aki a történetnek a második harmadában lép elő, és a figyelem akkor irányul rá. Ugye tudjátok, kiről beszélek. Ugye van ennek a történetnek egy harmadik szereplője, és amikor visszajön ez a tékozló fiú, és az apa lakomát rendez számára, ez a fiú mit tesz? Kimegy. És az édesapa megy utána, és mondja, hogy hívja be, és mondja, hogy ő nem jön be. És kérdezi az édesapa, hogy miért? Azt mondja, ez a bátyutya, azt mondja, hogy én annyi idő óta veled vagyok. Azt mondja, annyi idő óta szolgállak téged. Annyi idő óta itt vagyok veled, annyi idő óta szolgállak téged, és nekem nem szerveztél ilyen ünnepséget. Nekem nem vágtál le egy túlkot sem. Azt mondja, pedig én itt vagyok, annyi idő óta veled vagyok, és szolgállak téged, tisztességgel, becsülettel szolgállak téged. Azt mondja, nekem nem. Nem szerveztél egy ünnepséget sem. Nekem nem vágtál le egy túlkot sem. Kedves gyülekezet, mit akar ez a mondat? Mit akar ez a mondat, hogy én annyi év óta, annyi idő óta veled vagyok? Én tisztességgel, becsülettel szolgáltak téged. Mondhatnánk, nem követtem el hibát, itt vagyok veled. Bár lehet, hogy megfordult a fejemben, megfordult a gondolatomban, hogy jó lenne elmenni. Jó lenne nekem is kipróbálni ezt az életet. De én itt maradtam, mert nem volt bátorságom hozzá, hogy elmenjek. Hanem is szívből, de tisztességesen szolgáltalak téged. Itt vagyok, milyen ember vagyok. De azt látjuk, hogy ez a testvéred egy büszke valaki. Büszke arra, amit ő tett. Mit okozott a büszkeség az ő életében? Mit okozott? Azt mondja, hogy nekem nem vágtál le egy túlkot sem. És aztán úgy ér véget ez a történet, hogy te bezzeg, itt van a te fiad. De nem azt mondja, hogy az én öcsém. Azt mondja, itt van a te fiad. Itt van a te fiad. Neki ezt ugyan bezzeg, megteszed. Kedves gyülekezet, amikor András odament Péterhez, és azt mondta, megtaláltuk a Mesiást. Az nem csak, hogy egy egyszerű mondat volt, nem csak, hogy tapasztalat volt mögötte. De András nem azt mondta, hogy nézd meg, én kit találtam. Nézd meg, megtaláltam valakit. Nézd meg, enyém az érdem. Mennyit kerestük, és itt van, és nekem sikerült rátalálni. Vonzó lett volna ez Péter számára? Ez a gyülekezet András mondatában nem volt egy szemelnyi büszkeség. Azt mondja, megtaláltuk, együtt találtuk, meg sokan, többen megtaláltuk. Kedves gyülekezet, ha mi a barátainkért, rokonainkért, testvéreinkért szeretnénk munkálkodni. Tanuljuk meg ebből a történetből, hogyha mi szavaink mögött tapasztalat van. Ha mi szavaink mögött változás van, akkor egyszerű szavakkal, egyszerű módon megközelíthetjük a mi barátainkat, testvéreinket, ismerőseinket. De ne felejtsük el azt sem, hogy a büszke emberekre senki nem kíváncsi. A büszke emberekre senki nem kíváncsi. Egy egyszerű történet a Bibliából, és egy egyszerű mondat, és mennyi minden lehet mögötte. Mennyi minden az, ami felkeltheti a figyelmünket és a gondolatainkat, és mennyi mindent tanulhatunk meg Andrásnak ebből az egy mondatából, hogy megtaláltuk a Mesiást. Én kívánom, hogy tanuljuk meg mi is a személyes bizonyságtevést. És jövőre, amikor újra előadást vagy evangelizációt szervezünk itt a gyülekezetben, ugye még a mostani előadásból, a mostani evangelizációból hallottuk a hirdetésben, ugye délután is lesz, még van egy 3 alkalom. Nyomtattunk meghívókat, elvittük, szétszórtuk, elterjesztettük, és mindannyian várjuk, hogy jöjjenek emberek. Magam is, amikor nem vagyok itt, megkérdezem, hogy sokan voltak? Mennyien voltak? Mennyi volt az idegen? Mennyi volt az ismeretlen arc? Ugye mindannyian vágyunk arra, hogy látogassák ezeket az alkalmainkat, hogy eljöjjenek, bejöjjenek emberek. Ugye hiszen azért nyomtattuk a plakátokat, azért készítettük a meghívókat. De kedves gyülekezet, ne felejtsük el, hogy nekünk a testvéreinkért, rokonainkért, barátainkért is kell munkálkodni. És Andrásnak ebből a mondatából, és ebből az egyszerű kis történetből megtanulhatjuk azt, hogy hogyan is tegyük ezt. Hogyan is tegyük ezt egyszerűen, tapasztalatok hátterén, és minden büszkeségtől mentesen, értelmes módon, alázatosan megszólítva, megközelítve a mi barátainkat, rokonainkat, ismerőseinket. Kívánom, hogy mindannyian részesüljünk ebből a tapasztalatból. Amen. Mennyi édesatyán, szerető Istenünk! Hálásak vagyunk azért, hogy a Szentírás, a Biblia megörökítette számunkra, hogy az első tanítványok hogyan is követték Jézust. Hálásak vagyunk ennek a történetnek minden mozzanatáért és minden szépségéért, de különösen az egyszerűségéért, azért, hogy az életben, András milyen egyszerűen tett bizonyságot arról, hogy ő megtalálta az életének a legfontosabb mozzanatát, a legfontosabb személyét, hogy ő megtalálta Jézust. Istenünk, köszönjük azt, hogy bennünket is arra hívtál el, hogy nem csak, hogy kövessünk téged, és nem csak azért, hogy a mi életünk bűntelen élet legyen, hanem másokat, különösen a mi családtagjainkat tudjuk hozzád vezetni. Köszönjük, hogy te ezt így gondoltad el, és nem angyalokra bíztad. Köszönjük, hogy velünk szeretnéd megtapasztaltatni, hogy embereket vezetünk hozzád, hogy embereket tudunk hozzád vezetni. Kérünk, segíts, hogy megtanuljuk ebből a történetből. Megtanuljuk, hogy a mi ajkunkon, a mi beszédünkben akkor lesz bizonyosság, hogyha mi személyesen ismerünk téged, ha tapasztalat van mögötte. Ha egyszerű dolgodban, vagy az élet nagy kérdéseiben is elmondhatjuk, hogy mi megbizonyosodtunk arról, hogy te vagy a Mesiás, te vagy a mi mesterünk. Kérünk, taníts bennünket egyszerűségre, taníts bennünket, hogy hitelesen tudjunk szólni, de legfőképpen taníts bennünket arra egyénenként is, és mint gyülekezetet is, hogy ott legyen az alázat, ott legyen az alázat a mi szívünkben, hogy ne büszkének, ne úgy hangozzon ez, hogy mi különbek lennénk bármelyik embernél, ne úgy hangozzon ez, hogy nekünk érdemeik lennének a téged való követésben, hanem az emberek, ami környezetünk, ami rokonaink, érezzék, hogy a mi életünk középpontja, és az ő életüknek is a középpontjává téged akarunk tenni. Kérünk, add mindannyiunknak meg ezt a tapasztalatot, hiszen tudjuk azt, hogy ebből új erőt és új erőt meríthetünk, amikor látjuk, tapasztaljuk a te munkádat a mi életünkben és más emberek életében. Hogy mi is elmondhassuk azt, amit Pál apostol mondott, hogy azok a mi örömeink, akiket hozzád vezettünk. Kérünk, add meg ezt a tapasztalatot mindannyiunk életében. Az Úr Jézus nevében kértünk. Amen.